Támár megvetette ezeket. Amint tanult, akart is. Vagy helyesebben azért tanult, hogy megtudja, mit akarjon és mit ne akarjon. Nem akart oldalvást nyüzsögni. Egyenesen a fő útra akart ez a parasztlány kerülni. Az ígéret útjára. A családba akart tartozni. Ölével beiktatni magát a nemzedékrendbe, amely az időben az üdvösség felé haladt. Ő volt az asszony, és magvának ígéret adatott. Siló egyik előanyja akart lenni. Sem több, sem kevesebb. Szilárdan húzódtak a barázdák bársony szemöldöke közt. Három jelentésük volt immár. Elkerülhetetlenné vált, hogy ne kapjanak egy negyediket is. A haragosan irigy megvetését Suach leánya Jehuda felesége iránt. Ezzel a nőszeméllyel, aki kiverekedte az útját, és elsőrangú helyen volt, minden érdem tudás és akarat nélkül, mert tudás és akarat Támár szemében érdemnek számított, ezzel a történelmiségre méltatott nullával szemben cseppet sem volt jóindulatú, hanem gyűlölte, maga előtt sem titkolva, ahogy csak egy nő képes, és ismét nem leplezve maga előtt, halálát kívánta volna, ha még lett volna értelme. De nem volt, mert az asszony már három fiat szült Júdának. Úgyhogy ennek a háromnak is halálát kellett volna kívánnia, hogy a helyzet tisztázott, és a hely valóban szabad legyen számára az örökös oldalán. Ebben a minőségben szerette Júdát, és vágyakozott rá. A becsvágy szerelme volt ez. Talán még sohasem, vagy legalábbis idáig nem, szeretett és vágyott egy nő egy férfit oly kevéssé saját magáért, és oly egészen egy eszméért, mint Támár Júdát. Új szerelem alapítás volt ez. Első ízben történt. A szerelem, amely nem a húsból ered, hanem a gondolatból, úgy, hogy démoninak lehetne nevezni, épp úgy, mint a nyugtalanságot, amit maga Támár keltett a férfiakban, testiség nélkül. Astarte részét, amire különben haragudott, szívesen és szándékosan vetette latba Júdával szemben, és tudta róla, hogy ez nagyon is az úrnő szolgája sem, hogy ne lehetne bizonyos győzelmében. De már késő volt, ami mindig azt jelenti, késő az időben. Későn jött. Elvétette az időpontot becsvágy szerelmével. A láncnak ezzel a helyén nem tudott már beiktatódni, és nem tudta kiverekedni az útját. Ezért egy lépést előre vagy alá kellett tenni az időben, és a nemzedékrendben magának is nemzedéket kellett váltania, és célra törekvő vágyát oda irányítani, ahol anya kívánt volna lenni, ami elméletileg nem volt nehéz, mert az anya és szerető magasabb szférából nézve mindig egy volt. Röviden. Júdáról, az örökös fiúról, fiaira, az örökös unokákra kellett tekintetét irányítania, akiknek csak nem halálát kívánta, hogy maga szülje újjá őket, mégpedig magasabb fokon. Természetesen első ül, és kizárólag a legidősebbre, Hérre, mert ő volt az örökös. Személyes helyzete az időben nagyon jól lehetővé tette ezt az alászállást. Júda számára nem lett volna túlságosan fiatal, és Hér számára sem volt éppen öreg. Mégsem tette meg a lépést szívesen. Ennek a nemzedéknek visszataszító volt a beteges, jól lehet, kedves romlottsága habozásra indította, hogy megtegye. De becsvágya segített magán. Kellett, hogy segítsen, mert különben Thá már nagyon elégedetlen lett volna vele. Azt súgta, hogy az ígéret nem mindig ígéretes, hogy akár csak bátorságos utakon szokott járni. És hogy anélkül, hogy a maga kárát látná, sok kétes alacsonyon, sőt aljason keresztül mehet, és hogy a betegből nem kell mindig betegnek származnia, hanem kipróbált és nemesfajú élet is fakadhat, s mehet tovább az üdvösség felé, kivált, ha olyan eltökéltség, fajnemesítő ereje jön segítségére, amilyen Thámárt fűtötte. S a Júda ivadékok éppen csak elfajzott férfiak voltak. De az asszonyon múlik, s azon, hogy az igazi éppen itt, a leggyöngébb ponton iktatódjék közbe. Az asszony ölének szólt az első ígéret. Mi fordulhatott a férfiakon? De hogy célját elérje, most mégis föl kellett szállni az időben harmadiziklen. Nem tehetett másként. Asztártei részét ugyan a fiatalemberrel szemben vetette ladba, de az eredmény gyermekes és bűnös volt. Hér csak tréfálkozni szeretett volna vele. És amikor Thámár szemöldökeinek sötétségét fordította szándéka ellen, elpárolgott, s nem volt képes komolyabbra. Júda háta mögé bújni egy nemzedékkel följebb a nő tapintatból nem akart. Mert ő volt az, akire tulajdonképpen kívánkozott, vagy kívánkozott volna. S ha az nem is tudott róla, de tudott ő, és szégyelte tőle kívánni fiát, akit ő akart volna szülni neki. Ezért hát Jákob háta mögé bújt, a családfő tanítója háta mögé, és az aggasztjának iránta valós természetesen előtte is jól ismert gyengéje mögé, amely ránézve inkább hízelgősen, mint bántó volt, amikor a nő fölvételre törekedett a családba, és unokáját kívánta férjül tőle. Ugyanazon a helyen tette ezt, a sátorban, ahol József kunyerálta el egykor az öregtől a tarkaruhát, és kívánságával könnyebb dolga volt, mint a fiúnak. Mesterem és uram, szólt Thámár, kedves és nagy atyácskám, hallgasd meg szolgáló lányod, és hajolj kérlek kérésére, és legkomolyabban vágyott kívánságára. Lám, te kiválasztottál és naggyá tettél engem az ország leányai között. Útmutatást adtál a világról és Istenről, az egyetlen legmagasabbról. Fölnyitottad szemeimet, amelyek vakok voltak, és kiműveltél, hogy a te műved legyek. Ami osztályrészemül jutott, hogy kegyelmet találtam szemed előtt, és megvigasztaltál, és szolgálóddal barátságosan szóltál, azt Isten fizesse meg, és legyen jutalma tökéletes Izrael Istenénél, aki a segítségeddel jutottam el, hogy biztonságban legyek szárnya alatt. Mert vigyázok és óvom lelkemet, hogy el ne felejtsem a történeteket, amelyeket megmutattál nekem, és amelyek el nem múlnak szívemből életem fogytáig. Hirdetni fogom őket gyermekeimnek, és gyermekeim gyermekeinek, ha add unokát az Isten, hogy romlásukra faragott képet ne csináljanak ember vagy asszony vagy földön járó barom vagy égen repdeső madár vagy féreg vagy úszó állat hasonlatosságára. Hogy szemüket föl ne emeljék a napra, a holdra és a csillagokra, az egész seregletre, s leborulva ne szolgálják őket. A te néped az én népem, és a te Istened az én Istenem. Ezért, ha ő gyermekeket ad nekem, ne származzanak azok idegen Isten népéből való férfiútól soha-soha. Házadból való uram, nyilván elveheti az ország leányát, aki voltam, és Isten elé vezetheti. Én azonban, ahogy vagyok, újjászületve a te művetként, nem lehetek házasszolgája oktalannak és valakinek, aki faragott képeket imád fából és kőből, mesterember kezétől, amelyek se nem látnak, se nem hallanak, se nem szagolnak. Lásd, atyám uram, amit tettél velem, amikor kiműveltél, és finommá és finnyássá tettél lélekben, hogy nem élhetek többé, mint a tudatlan tömeg, és nem mehetek az első jöttmenthez, és nem adhatom asszonyiságom bálványozó fajankónak, mint különben egyszerű szívvel tettem volna. Ezek a kifinomodás hátrányai és a nehézségek, amelyeket a megnemesülés okoz. Azért ne vedd vakmerőségnek leányodtól és szolgálódtól, ha rámutat a felelősségre, amelyet magadra vállaltál, amikor kiművelted őt, és adósává lettél neki is, csak nem úgy, mint ő neked, amikor most megnemesítéséért fizetned kell. Amit mondasz, leányom, felelte Jákob, erélyesen hangzik, és van keze lába. Tetszéssel hallom, de mondd, mire akarsz kijukadni, mert még nem látom, és vald meg, mi a szándékod, mert előttem homályban van. Népedé vagyok szellemben, mondhat Hámár, csak népedé lehetek testben is, és asszonyiságommal is. Te nyitottad föl szememet, hadd nyissam én föl a tiédet. Egy gajnő törzsedem, Hér, negyedik fiadnak első szülöttje, s olyan, mint a pálmafa a pataknál, és mint karcsú nád a lápon. Beszélj hát Júdával, oroszlánoddal, hogy adjon neki feleségül. Jákob rendkívül meg volt lepve. Ide akartál hát kiukadni, felelte. És ez volt a szándékod? Lám, lám. Nem gondoltam volna. A felelősségről beszéltél, amelyet vállaltam, amikor kiműveltelek, és most éppen emiatt hökkentesz meg. Természetesen beszélhetek oroszlánommal, és fölemelhetem szavam előtte, de vállalhatom-e a felelősséget? Szívesen lát házam, és örömmel tárja ki karját befogadásodra, de hát azért műveltelek ki Istennek, hogy boldogtalan légy. Nem szívesen beszélek senkiről kelletlenül Izraelben, de Suach leányának fiai gyenge ivadékok, és semmire kellők az Úr előtt, akikre jobb szeretek nem nézni. Lám, lám, lám. Nagyon habozom teljesíteni kívánságodat, mert véleményem szerint a fiúk nem alkalmassak a házasságra, és minden esetre nem veled. Csak velem, mondta a nő határozottan, még ha mással nem is. Gondolja csak meg az én atyám és uram. Elkerülhetetlen parancs volt, hogy Jehudának fiai legyenek. Most itt vannak, és olyanok, amilyenek, minden esetre jó magból valók, mert Izrael magva van bennük, és átugorni nem lehet őket sem kiejteni, csak ha maguktól kiesnek, és nem állják meg az élet próbáját. Elkerülhetetlen, hogy ismét fiaik legyenek, legalább egy, és legalább egynek, Hérnek, az elsőszülöttnek, a pálmafának a pataknál. Szeretem őt, és szerelemmel hőssé akarom fölemelni Izraelben. Magad vagy a hős, válaszolta az agg. Bizony, magad vagy a hős, leányom, és én bízom benned. Így megígérte, hogy szót emel Júdánál, az oroszlánnál, de szívét többféle ellentétes érzést töltötte el. Mert szerette ezt a nőt érzései erős maradékával, és örült, hogy olyan férfiassággal ajándékozhatja meg, amely belőle eredt. keresés bántotta becsület érzését, hogy nem jobb ez a férfiasság. Harmadsorban pedig, maga se tudta miért, némileg megborzongatta őt ez az egész história. Nem rajtunk keresztül. Júda nem lakott testvéreivel Mamré Berkéber az atyánál, hanem amióta a Kíra nevű férfiúnak jó barátja lett, kicsit odább az Alföld felé Adullám rétein legeltetett. És ott élt Hér is feleségével, Thámárral, miután Jákob nyélbe ütötte ezt a házasságot, magához hivatván negyedszülöttjét és fölemelvén szavát előtte. Miért is berzenkedett volna Júda a szó ellen? Kisé homályosan jelezte beleegyezését, de teketória nélkül beleegyezett, és így Thámár Hér felesége lett. Nem illik hozzánk e házasság függönyei mögé nézni. Már akkor se volt hozzá kedve senkinek, és az emberiség mindig nyers tömörséggel nyilatkozott róla, lemondva részvétről és vádról, amelynek helyes alkalmazását mindenkor nagyon is körülményesnek látta. A balsiker oka egyik részről a történelmi becsvágy volt, ástártei jellegű sajátságokkal tetézve, másik részről ifjúi elernyedtség, amely nem állta ki a komoly életpróbát. Legjobb, ha hagyomány példáját követjük, és nyersen és tömören közöljük, hogy Júda Hérje házasság kötése után csak hamar meghalt, vagy, amint az írás kifejezi, megölé őt az Úr, no persze mindent az Úr tesz, és minden, ami történik, az ő tettének nevezhető. Thámár karjában halt meg az ifjú vérömlés következtében. Nyilván ez okozta halálát, ha nem is vérében fúlt meg. És némelyek még vigasztalónak találhatják, hogy legalább nem magában halt meg, mint a kutya, hanem feleségének karja közt. Noha őt is nyomasztó elképzelni az ifjú férj élet és halál vérétől vörösen. Thámár komor szemöldökkel állt föl, tisztára mosta magát, és Júda második fiát, Onánt követelte férjéül. E nő eltökéltségében mindenkor volt valami elképesztő. Fölment Jákobhoz, és elpanaszolta fájdalmát, bizonyos mértékben Istent is bepanaszolta nála, úgyhogy az aggasztján szinte zavarba jött Jáh miatt. Meghalt a férjem, mondotta Thámár. Hér, az unokád, hirtelen és egy szempillantás alatt. Érted ezt? Hogyan tehette ezt Isten? Ő mindent megtehet, felelte Jákob. Alázd meg magad. Akár a legborzalmasabbat is megteheti, mert mindent tehet, ha jól meggondoljuk. Nagy kísértés mindent tehetni. Sivatagi maradványok ezek. Próbáld így magyarázni. Néha belebotlik valakibe, s egy-kettőre megöli, magyarázat nélkül. El kell fogadni, amit tesz. Elfogadom, felelte a nő Isten részéről, de nem a magam részére, mert özvegységemet nem ismerem el, nem tudom és nem tehetem. Ha kihúlt az egyik, nyomban helyébe kell lépni a legközelebbinek, hogy szikrám ki ne aludjék, amely még megvan, s mert így férjemnek nem maradna fenn sem neve, sem semmi egyebe a földön. Nem csak magam és a megölt miatt beszélek, általában. És örökérvényűen beszélek. Föl kell emelned szabad atyám uram Izraelben, és szabályá tenned, hogy ahol atyafiak vannak, és egyikük elhal gyermek nélkül, asszonya ne kössön házasságot idegen férfiúval, hanem sógora lépjen közbe, és vegye őt feleségül. Első fiát pedig, akit szül, az apa ismerje el elhalt atyafia nevével, hogy annak neve el ne töröltessék Izraelből. De ha nem tetszik a férfiúnak, vetette ellen Jákob, hogy elvegye sógornőjét, ebben az esetben lépjen elő a nő, szólt Támár határozottan, és szólaljon föl mindenki előtt. Sógorom vonakodik testvérének nevét föltámasztani Izraelben, és nem akar házastársul venni engem. Ekkor föl kell őt szólítani, és beszélni a fejével. Azonban ő csak áll, és így szól, nem tetszik nekem feleségül venni őt, akkor a nő lépjen hozzá az egész nép előtt, vonja le saruját annak lábáról, és köpjön az ő orcájára, és szóljon így, mondván, így kell cselekedni azzal a férfiúval, aki nem akarja fölépíteni az ő atyafiának házát, a neve pedig legyen Mezitlámas. Erre persze meggondolja magát, mondta Jákob. És annyiban igazad van, lányom, mert így könnyebben fogom fölemelni szavam Júda előtt, hogy adja hozzád férjül Onánt, ha általánosan kötelezővé teszem és a szabályra támaszkodhatom, amelyet előbb az utasítás fája alatt közhírré tettem. A sógor házasság, amelyet ekkor Támár sürgetésére alapítottak, történelmi tény. Ennek a parasztlánynak ösztöne volt a történelmiséghez. Özvegység nélkül férjül kapta az Onán fiút. Noha Júdának kevés kedve volt a kiegyenlítéshez és oldalházassághoz, és az érdekeltnek még kevesebb. Jehuda, akit az atya elhivatott Adullám mezeiről, hosszabb ideig berzenkedett a javaslat ellen, és vitatta, hogy tanácsos volna a másodikkal is megismételni azt, ami az elsővel olyan szánalmas véget ért. Onán még csak 20 esztendős, és ha egyáltalán házasságra termett, minden esetre még nem eléggé érett rá, és kedve sincs hozzá. De Támár levonja saruját, és más efféle, ha vonakodik fölépíteni atyafia házát, és Mezitlábasnak fogják nevezni élete hosszat. Úgy teszel, Izrael, mondta Júda, mintha ez megállapodott szokás volna, holott magad vezetted be éppen most, és tudom is, hogy kinek a tanácsára.